Közel van az Úr mindenkihez, aki hívja, mindenkihez, aki igazán hívja. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét a soron következő szakaszunkból, Esdrás könyve 9. fejezetéből.
Mindezek végeztével eljöttek hozzám a főemberek, és azt mondták, Izrael népe, sőt a papok és a léviták sem különültek el a Eföld népétől, a kániániak, hettiták, periziek, jebusziak, ammóniak, moábiak, egyiptomiak és emóriak utálatosságaitól, mert az ő leányaik közül vettek feleséget maguknak és fiaiknak, és összekeveredett a szent mag e föld népeivel. Ráadásul a fejedelmek és a főemberek elsők voltak ebben a bűnben. Miért meghallottam ezt a dolgot, megszaggattam ruhámat és köntösömet, tépni kezdtem hajamat és szakállamat, és magamba roskadva ültem. Akkor hozzám gyűltek mindazok, akik reszketve gondoltak Izrael istenének szavaira, azok vétke miatt, akik fogságból megjöttek. Én pedig magamba roskadva ültem egészen az esti áldozatig. Az esti áldozatkor pedig fölkeltem lesújtottságomból, megszaggatott ruhámban és köntösömben, térdre estem és kiterjesztettem kezemet az Úr az én Istenem felé. Így szóltam. Én Istenem, szégyellem és pironkodom fölemelni arcomat te hozzád, mert álnokságaink átcsaptak fejünk fölött, és vétkünk egészen az égig növekedett. Atyáink napjaitól fogva mind a mai napig vétekben vagyunk, és álnokságainkért kerültünk mi, királyaink és papjaink más országok királyainak kezébe, fegyver által, rabságra, prédára, s arcunk pirulására, ahogy ma is van. Éppen csak rövid ideje annak, hogy megkönnyörült rajtunk az Úr, a mi Istenünk, hogy maradékot hagyjon nekünk, és hogy adjon nekünk egy szegletet a szent helyén, és így megvilágosította tekintetünket a mi Istenünk, és megelevenített bennünket egy kissé szolgaságunkban. Mert szolgák vagyunk, de Istenünk szolgaságunkban nem hagyott el minket, hanem felénk fordította irgalmasságát Perzsia királyai által, hogy megelevenítsen bennünket, és fölépíthessük Istenünk házát, helyreállíthassuk romjait, és védőfallal vett körül minket Júdában és Jeruzsálemben. És most mit mondjunk ezek után, ó Istenünk? Hiszen mi mégis elhagytuk parancsolataidat, amelyeket szolgáid a proféták által parancsoltál e szavakkal. A föld, amelyre bementek, hogy birtokba vegyétek, tisztátalan föld. A föld népeinek tisztátalansága és utálatosságai miatt, amelyekkel betöltötték az egyik végétől a másik tisztátalanságukkal. Azért lányaitokat ne adjátok fiaikhoz, leányaitokat ne vegyétek feleségül fiaitok számára, és ne keressétek soha békességüket, sem javukat. Akkor megerősödhettek és élhettek e föld javaival, és örökségképpen adhatjátok ezt fiaitoknak mindörökre. Mindazok után pedig, amik elértek minket gonosz cselekedeteink és nagy vétkünk miatt, te, Istenünk, jobban bántál velünk, semmint bűneink miatt érdemeltük volna, sőt, meghagytad ezt a megmenekült maradékot. Hát megszeghetjük-e ismét parancsolataidat, és összeházasodhatunk-e ezekkel az utálatos népekkel? Nem haragudnál-e ránk mindaddig, amíg csak el nem pusztulnánk, hogy sem maradékunk, se hírmondónk ne legyen? Ó, Uram, Izrael Istene, igaz vagy Te, mert megmaradhatunk menekültként, ahogy ez a mai nap bizonyítja. Íme, vétkesek vagyunk előtted, nem állhatunk meg színed előtt. Gyertek testvérem, imádkozzunk! Drága mennyi édesatyánk, köszönjük, hogy eljöhettünk, köszönjük, hogy szól a Te igéd, kérjük a Te szent lelked által ad, hogy figyeljünk a Te szavadra. Te látod, Uram, hogy mi is mennyiszer velünk is az történik, hogy a vágyott csoda, amit szeretnénk, megtörténik velünk, és olyan sokszor már pillanatok alatt el is felejtkezünk arról, hogy mit kértünk, és megkaptuk tőled, és egyből beleesünk ugyanolyan vétekbe, mint amilyen előtte voltunk, amit megbántunk. Drága Istenem, Te látod, hogy milyen bűnösök vagyunk előtted és egész életünkben, és mindig csak az óemberre tudunk sokszor hallgatni. De Uram, te olyan végtelen, kegyelmes Isten vagy, hogy odahajolsz hozzánk, és megbocsájtasz nekünk még 70-szer, 7-szer is, és még annál is többször, mert annyira szerettél bennünket, hogy a te fiadat küldted, hogy ott a Golgotán elvedd a mi bűneinket, és hogy mehessünk hozzád, és hogy ne kelljen szégyenben maradnunk, mert van pártfogónk. Kérlek, drága Istenem, add, hogy mindig felismerjük a bűneinket a te szent lelked által, és hogy eléd vihessük, és add, hogy ez alázatosságra incsen bennünket, hogy mi bűnösök vagyunk, és ha te rajtunk meg nem könyörülsz, akkor halált és kárhozatot érdemlünk. Drága Istenem, add, hogy mindig tudjunk rád tekinteni örömünkben, bánatunkban. Add a te világosságodat. Amen.
A bűnbocsánat üzenetét a 32. Zsoltár 5. verséből hirdetem. Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam. Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak, és te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem. Amen. A 205. dicséretünk 4. versét énekeljük el, a régi énekeskönyvben ez a 168-as dicséretünk. Istenünk igéjét az 51. Zsoltár 19. verséből olvasom. Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat. A töredelmes és megtört szívet nem veted meg, Istenem. Amen. Foglaljunk helyet. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy szakács, aki elhatározta, hogy szőröstül, bőröstül meg fog főzni egy békát. Persze a békának nincs szőre, de egy mesében nem akadunk fenn ilyen apróságokon. Szóval a szakács feltett egy fazék vizet, és amikor már zubogni kezdett, beledobta a békát. A béka azonban, érezvén, hogy ennek felesem tréfa, egy hirtelen mozdulattal kiugrott a fazékból és elmenekült. De a szakácsot sem kellett félteni. Addig törte a fejét, míg végül rájött a megoldásra. Fogott egy másik békát, majd beletette egy fazék hideg vízbe. A béka, lásd csodát, nem tiltakozott. Sőt, egészen otthonosan érezte magát. Ekkor a szakács alágyújtott. A víz először csak langyossá, majd meleggé vált, végül egészen felforrósodott. A béka pedig, még mielőtt észbe kaphatott volna, hogy ebből bizony baj lesz, már meg is főtt. Hát az iménti mese, ha csak a felszínt nézzük, egy szakácsról és egy békáról szól, de ha kicsit mélyebbre tekintünk, akkor meglátjuk benne a kísértés két alaptípusát. Az első alaptípusnak a fantázia neve az is lehetne frontális támadás. Képzeljük el, amint elénk áll az ördög, hegyes szarvakkal, gonoszan villogó szemekkel, két éjfekete kőtáblát szorongatva, és azt mondja, ne érdekeljen, mit mondanak a szüleid. Kapj el annyi nőt, amennyit csak bírsz. Ha az érdekeid úgy kívánják, hazudj. Hát mit tenne egy hívő ember, mit tennénk mi, ha ezt hallanánk? Feltehetően úgy járnánk el, mint a forró vízbe dobott béka, rögtön érzékelnénk a veszélyt, és elmenekülnénk előle. Nem engednénk a kísértésnek. A kísértés második alaptípusának azt a fantázia nevet lehetne adni, mézes madzag hadművelet. Most képzeljük el, hogy látszólag nem az ördög áll elénk. Ha nagyon alaposan nézzük, akkor persze valahol kilóg a lóláb, de úgy ránézésre egy nagyon kedves valaki jön oda hozzánk, szép fehér ruhában, jóságos mosollyal az arcán, és megdicsér bennünket. A hited és az erkölcsi életed példaértékű. Csak arra vigyázz, hogy ne légy kirekesztő. Ne tégy különbséget hívő és nem hívő között. Mindenkihez pontosan ugyanúgy állj hozzá, ugyanúgy szeresd. Sőt, még a házas társadat is megválaszthatod a nem hívők köréből, ki tudja, hát ha Isten éppen téged akar felhasználni, hogy őt magához közelítse. Mi történik, amikor egy ilyen típusú kísértéssel találkozunk? Jó eséllyel a hideg vízbe tett béka példáját követnénk, kényelmesen elhelyezkednénk, és várnánk, hogy mi a következő lépés. Hát lássuk, mi a következő lépés. Jó eséllyel a hívő megmaradna Isten útján, csak tele lenne fájdalommal és aggodalommal. Ez a csak, ez erősen idézőjelbe téve. Nagyon sok fájdalma lenne, mert a házastársával való kapcsolata egy szinten mindig megrekedne, nem tudna kiteljesedni. Mert hogyha nekem az Úr a legfontosabb, neki pedig nem az Úr a legfontosabb, akkor mindig lesz közöttünk egy akadály, amit már nem tudunk együtt átlépni. És tele lenne a hívő fél aggodalommal is, hiszen az, akit szeret, az tudva levőleg a kárhozat útján van rajta. És hogyha ott marad, akkor annak a vége kárhozat lesz. Tehát a legjobb, ami kijöhet ebből a kapcsolatból, hogy a hívő megmarad a hit útján, de félelemmel és aggodalommal tele éli meg a maga életét. Rosszabb esetben még ennél is több történik, nevezetesen a hívő fél visszavonulót fúj, hűtlenné válik Istenhez. És ebben az igében pontosan ezzel találkozunk. Esdrás korában a hazatért zsidóság ebbe a csapdába beleesett. Ezt olvassuk. Ez történt, mindezek után eljöttek hozzám a vezető emberek, és ezt mondták. Izrael népe, még a papok és a léviták sem különültek el az ország népeitől. A kánaániak, a hettiták, a periziek, a jebúsziak, az ammóniak, a moábiak, az egyiptomiak és az emóriak utálatos szokásaitól, mert ezeknek a leányai közül vettek feleséget maguknak és fiaiknak, úgyhogy összekeveredett a szent mag az ország népeivel, sőt a vezető emberek és előjáróik jártak élen ebben a hűtlenségben. Hát amikor ilyen és ehhez hasonló dolog történik, magyarul a világ betör a hívő ember az egyház életébe, és azt látjuk, hogy ez a betörés ez egyre nagyobb méreteket ölt. Ilyen esetekben különösen a magyar ember, aki amúgy is sötétebben látja a dolgokat, könnyen búna kereszti a fejét, és azt gondolja, elindultunk a lejtőn, innen már nincs visszaút. Ez az ember végleg elbukott, ez a gyülekezet, ez az egyház végleg eláshatja magát, ez a nép már sosem tér vissza az Úrhoz, stb. Stb. Tehát elindultunk a lejtőn, nincs visszaút. Hát ez az ige, és az egész Szentírás azt üzeni nekünk, ezek az evangélium szavai, hogy mindig van visszaút. Akármilyen mélyen vagyunk, mindig van lehetőség a megújulásra. És ennek a megújulásnak az első és legfontosabb lépése a bűnbánat. Az Új Szövetségből hadd idézzek egy példázatot, a tékozló fiúnak a példázatát. Hát ennél a fiúnál mélyebbre kevesen jutottak életük során. Azt olvassuk, hogy ez a fiatalember odaállt az apja elé, és azt mondta, hogy add ki nekem a vagyont. Hát még meg sem halt az apja. Azt sem olvassuk, hogy beteg vagy öreg lett volna, egyszerűen odaállt a fiú, és azt mondta, hogy nekem a pénz kell. És az apja odaadta. Ezt követően a fiú elment, erkölcstelen életet folytatott, és ezzel az életvitelével minden pénzét elszórta. Végül tengette az életét, ahogy éppen tudta. Disznókat pásztorolt, de éhezett, rossz dolga volt. Olyan mélyre került, mint még soha életében azelőtt. De mégis azt olvassuk, hogy ennek a fiúnak az életében eljött a bűnbánat pillanata, amikor a lelkében megkeseredett, hogy mit tettem. És már nem csak attól félt, hogy hova juthatok még, hanem ráébredt a bűnére, hogy én milyen hálátlan és gonosz voltam az édesapámmal szemben. Hazamegyek és bocsánatot kérek tőle. És amikor hazament és bocsánatot kért, megbánta a bűneit, akkor azt olvassuk, hogy az édesapja olyan szeretettel fogadta vissza, amit ő elképzelni sem tudott volna. És felemelte a gyermekét. Nem mondta azt, hogy jó, megbocsátok, de most már maradjanak úgy a dolgok, ahogy vannak, hanem felöltöztette tiszta ruhába, visszafogadta fiának, gyűrűt adott neki, levágták a hízott tulkot, nagy buli volt, szerette és felemelte őt az édesapja. Tehát a bűnbánat az a megújulásnak az első és legfontosabb lépése. Hát ezt a bűnbánatot fogjuk megvizsgálni ma délelőtt Esdrásnak az imádsága alapján. Mielőtt azonban ezt megtesszük, kérek néhány dolgot. Egyrészt arra kérek mindenkit, hogy emlékezzünk vissza egy komoly bukásunkra. Megvan? Ha valakinek nem megy, akkor gondoljuk végig, hogy az utóbbi időben mi okozta számunkra a legtöbb fájdalmat. Nem kizárt, hogy csak és kizárólag mások tehetnek róla. Matematikai esélye ennek is van, de az esetek túlnyomó többségében mi is részesei vagyunk a dolgok alakulásának. Mi is tehetünk arról, ami történt, ami történik. A mi szeretetlenségünk, a mi haragtartásunk, makacságunk, önzésünk, ez mind része annak, hogy olyan helyzetben vagyunk, amilyen helyzetekbe sokszor szoktunk kerülni. Tehát idézzük fel egy ilyen fájdalmas időszakunkat, hát ha ez segít meglátni, hogy mi mit rontottunk el, hol buktunk el személyesen. Másrészt értékeljük a bukásunk után gyakorolt bűnbánatunkat azoknak a szempontoknak a fényében, amit most Esdrás imádsága alapján fogunk megfogalmazni. Ha minden klappol, akkor elindultunk a gyógyulás útján. Talán már meg is gyógyultunk. Lehet, hogy valaki most egy ilyen bukását idézi elő, ami már megtörtént, de megvolt egy teljes bűnbánat, és ki is gyógyultunk belőle. Nem tudom. Ha valami elmaradt, ha valami hiányos volt a mi bűnbánatunkban, akkor pedig arra hív az ige bennünket, hogy tegyük teljessé azt, ami elmaradt. Harmadrészt, ez a harmadik kérésem, ha netalán valakit megkörnyékezne az a gondolat, hogy hát nem csak én buktam, hanem mások is. Nem csak nekem kell bűnbánatot tartani, hanem másoknak is, akkor ezt a gondolatot, mint kísértést utasítsuk el. Majd másokkal Isten szintén elrendezi ezeket a kérdéseket, de itt és most Isten velünk szeretne beszélni. Tehát ne más bukásaira és ne más bűnbánatára gondoljunk, hanem kizárólag a sajátunkra. És akkor most térjünk rá Esdrásnak az imádságára, mik a bűnbánatnak a fontos elemei. Hát három dolgot szeretnék kiemelni. Az egyik a bűnnek a felismerése. Ezt olvassuk, és most mit mondjunk ezután, Istenünk? Hiszen elhagytuk parancsolataidat, amelyeket a te szolgáid a proféták által adtál, amikor ezt mondtad. Az a föld, amelyre bementek, hogy birtokba vegyétek, tisztátalan föld az országban lakó népek tisztátalansága és utálatos szokásai miatt, mert megtöltötték azt egyik végétől a másikig tisztátalanságukkal. Azért ne adjátok hozzá leányaitokat az ő fiaikhoz, és az ő lányaikat se vegyétek feleségül fiaitoknak. Hát mit jelent ez a rész Esdrás imádságában? Egyrészt elárulja ezzel Esdrás, hogy ő és az ő népe, a zsidóság tisztában voltak a törvénnyel. Kánaán földjén, tehát Izrael földjén az ott élő őshonos népek egyrészt nem tisztelték az Urat, másrészt olyan szokásokat követtek, amelyek erkölcsileg hát már önmagában bukást jelentettek, nagyon mély erkölcsi bukásokat. Ez utóbbiak közül hadd említsek meg kettőt, ami már a zsidó honfoglalás idején is jelen volt. Az egyik a kultikus paráznaság. Ez úgy nézett ki, hogy időről időre a különféle családoknak a vezetői, tehát a férjek, az apák fogták magukat, elmentek egy templomba, egy ilyen pogány templomba, vittek magukkal egy bárányt, azt ott szépen leadták a papnak, feláldozták a bárányt, és utána ez a családapa kapott egy prostituáltat egy pár órára. És akkor ők ott együtt voltak. Ez egy pogány istenségnek a tiszteletének a része volt, azért imádkoztak úgy mond, hogy ez az istenség tegye termékenyé annak a családnak a jószágait. És hát úgymond eljátszották a termékenységet a prostituáltal. Hát el tudjuk képzelni, ugye, hogy ennek milyen hatása volt a családi életre nézve, meg a társadalom életére nézve. Apa néha elmegy a bordélyházba. Hát rettenetes, és ezt Isten tiszteletnek nevezték. A másik ilyen rettenetes szokásuk az a gyermekáldozat volt. Abban az időben sok család legalább egy gyermeket feláldozott a saját gyermekei közül. Mondván, hogy van olyan istenség, akinek ha én a legdrágábbat adom, akkor ő is nagyon gazdagon meg fog engem áldani, mindenféle módon. És akkor kiválasztottak egy gyereket, elvitték a pogány templomba, és hát belerakták egy Isten szobornak a karjaiba. Egy fémből készült Isten szobornak a karjaiba, aminek előtte alágyújtottak, és több száz fokos volt. És a gyermek ott pusztult el. Hát látjuk, hogy mi az összefüggés. Nem tisztelték az Istent, voltak kevésbé súlyos következményei mindennek, de általában a súlyos következmények is jelen voltak. Tehát Isten nem akarta, hogy sem hitehagyás legyen a dologból, sem az, hogy ilyen erkölcsi mélységekbe zuhanjon az ő népe, ezért tiltotta a vegyes házasságot. És azzal is tisztában volt Esdrás, ez is kiderül az imádságából, hogy ők ezt a törvényt ennek ismeretében megszegték. És nem csak az átlagember, hanem minden ember, a nép vezetői és a közrendűek egyaránt. Ez nem volt kérdés, hogy Isten mit mond ezzel kapcsolatban. Úgy házasodunk, azzal házasodunk, akivel éppen akarunk. Tehát a bűn felismerése az első része a bűnbánatnak. Hát mit üzen nekünk személyesen ez az ige? Egyrészt azt, hogy ismerjük meg az Isten akaratát. Hát a zsidók a törvényt olvasták, Mózes törvényeit olvasták, ebből vonták le a következtetést, hogy mi az Isten akarata. Nekünk is olvasnunk kell a törvényt. Mi sem vagyunk mentesülve ez alól, de ezen kívül mi még olvashatjuk az evangéliumokat is, hiszen Jézus nagyon sok mindent megtanított, ami Mózes könyveiben még nem olvasható, illetve olvashatjuk az Új Szövetségnek a leveleit. Ezek nagyon súlyos tanításokat tartalmaznak. Tehát ha az Isten akaratát ismerni akarjuk, akkor a törvényeket, az evangéliumokat és a leveleket kell elsősorban olvasnunk, tudni fogjuk, hogy merre van az előre. És ha megismertük Isten akaratát, akkor vizsgáljuk meg az életünket is. Hogy vajon ennek mentén haladunk-e előre, vagy vannak olyan részek, ahol eltértünk az Isten akaratától. Dávid az egyik imádságában eleve úgy imádkozik az Istenhez, hogy vizsgálj meg engem, Istenem, nem járok-e tévúton? Magyarul ezt a vizsgálatot Istennel együtt lehet megtenni. Hát ha én magam vizsgálgatom az életemet, akkor hát sokszor felmentem magam, hogy nincs itt semmi baj. De ha azt kérem az Istentől, hogy ő mutasson rá arra, hogy hol tértem el az ő akaratától, akkor bizony rá fog mutatni. Szóval ismerjük meg az ő akaratát, és vizsgáljuk meg Isten jelenlétében az életünket is. Akkor fel fogjuk ismerni, hogy mi a bűn az életünkben. A bűnbánat második eleme a bűn megvallása. Ezt olvassuk: Istenem, szégyenkezem, és nem merem fölemelni arcomat hozzád, Istenem, mert bűneink elborították fejünket, és vétkünk az égig növekedett. Hát mit jelent ez a szöveg? Egyrészt Esdrás tudta, hogy megszomorította és haragra gerjesztette az Urat. Nem ő, hanem a nép. Megszomorította, mert Isten csak és kizárólag jót tett velük. Könyörült rajtuk. Nem egyszer, nem kétszer hazajöhettek a fogságból, felépíthették a templomot, birtokba vehették az országot. Isten mindig jót tett velük, és jót tett helyébe mit várj? Szomorúságot okoztak az Istennek, és haragra is gerjesztették. Mert a Szent Isten és a bűn összeférhetetlenek. Egyszerűen taszítják egymást. Nem lehet. Tehát szomorúság és harag. És amikor ezt érzékelte Esdrás, hogy mit váltottak ki, úgymond Istenből, akkor ő maga is rettenetesen elszégyelte magát. Még egy ilyen fizikai jele is volt ennek a szégyennek, hogy nem merem felemelni a tekintetemet hozzád, Uram. Hát gondoljuk végig, hogy a mi bűneink láttán mit érez az Isten. Próbáljuk magunk elé idézni az arcát. Bukásunkat, hálátlanságunkat, stb. És engedjük, hogy ebből a felismerésből fakadó érzések átmenjenek rajtunk. A szomorúság, a szégyen, az önvád. Adjunk neki időt, hogy ezek ellepjenek bennünket. Ezek nem kellemes érzések. Nagyon jó lenne másról beszélni, de ennek is megvan a rendelt ideje. Van, amikor arra van szükségünk, hogy így gyászoljunk, hogy én így megszomorítottam az én Uramat. Olvastam valahol egy ilyen idézetet, hogy a könnyek megtisztítják a szemet, ez igaz, de megtisztítják a szívet is. Tehát a bűnbánatnak a második eleme a bűn megvallása, a szégyen. Éljük át ezt is, ne spóroljuk meg, mert aki meg akarja spórolni, az megreked, és nem jut tovább. És a bűnbánatnak a harmadik eleme a felelősség vállalása. Ezt olvassuk: vajon ha újból megszegjük parancsolataidat, és összeházasodunk ezekkel az utálatos népekkel, nem semmisíthetsz-e meg bennünket haragodban, hogy közülünk senki sem maradjon és meneküljön meg? Uram, Izrael Istene, igaz vagy te, hiszen mi, akik megmenekültünk, megmaradhattunk mind a mai napig, mi vétkesek vagyunk előtted, pedig így senki sem állhat színed elé. Mit jelent ez a szöveg? Egyrészt Esdrás nem keresi a kifogásokat. Nem mondja azt, hogy a király ránk parancsolt, hogy házasodjunk össze az itt élő népekkel. Volt már ilyen a történelemben? Egyébként volt. Nagy Sándornak 10 000 katonája összeházasodott 10 000 perzsa nővel. Ez egy politikai döntés volt. A király ráparancsolt a katonáira, hogy már pedig ezt meg kell tennetek. Tehát van ilyen is a világtörténelemben. De itt nem történt ilyen. Nem is mondta Esdrás. Azt sem mondta, hogy hát, bocsáss meg, Urunk, nem találtunk hozzánk illő társat népen belül. Ezt sem mondta. Nem kereste a kifogásokat. Vállalta. Odaállt az Úr elé, és provizórikusan még a halálbüntetést is vállalta. Megteheted, Urunk, nem állhatunk eléd sem most, ebben az életben, sem az örökké valóságban. Mert ezt követtük el ellened. És nem mondja azt, hogy de azért ez talán egy kicsit túlzó büntetés lenne, nem? Vállalom. Az igazi bűnbánatot ez hitelesíti, hogy nem kibújni akarok a büntetés alól, hanem vállalom akár a teljes büntetést is. Hát mit üzen nekünk ez az ige? mi se keressünk kifogásokat. Álljunk oda az Úr elé, és mondjuk meg, hogy erről én tehetek, kész, és vállalok érte mindent. Persze tudom, hogy ez nem könnyű, mert mindig jönnek belőlünk a kifogások, az enyhítő körülmények. Hát ha valakinek az segít, akkor szedje össze az enyhítő körülményeket, meg a kifogásokat. Vegyen egy A4-es lapot, és írja le az összeset. És utána álljon az Úr elé. De az összessel, és mondja meg neki, hogy Uram, én ezeket összeszedtem mind, de egyébként tudom, hogy ezek csak az én bűnös szívemnek a megnyilvánulásai. Próbálok menekülni, de tudom, hogy ezek nem igazak. Segíts, hogy ezektől meg tudjak szabadulni. Tehát ne keressük a kifogásokat, és vállaljuk a következményeket. Hadd tegyem hozzá, hogy ha bár Esdrás is azt mondta, hogy jogod van megölni bennünket, azért ő ismerte az Istent, és tudta, hogy ez egy irgalmas Úr, és amikor valaki bűnbánattal áll az Isten elé, akkor az Isten megszokott neki bocsátani. Lehet, hogy megfenyíti, mert erről is olvasunk az igében, megfenyíti, mint gyermekét, de nem megsemmisíti, nem elpusztítja. Istennek még a fenyítése is azt a célt szolgálja, hogy bennünket helyreállítson. Tehát itt áll előttünk Esdrásnak az imádsága, felismerte a bűnt, megvallotta a bűnt, és vállalta érte a felelősséget. Érdekes egyébként, hogy nem is ő vétkezett, hanem a nép. Az ő életében ez nem is volt jelen, de ő annyira szerette a népét, hogy együtt imádkozott velük. Érezzük az új szövetségi áthallást? Krisztus megkeresztelkedett a Jordánban. Beállt a bűnösök sorába. Ő nem volt bűnös, de már ott magára vette a mi bűneinket. János ki is jelentette az Isten báránya. És ez a bárány a bűneinkkel végül ment a Golgotára. Tehát ez egy ilyen bűnvalló imádság, hogy egyenesen az Isten báránya is bűnvalló imádságot mond értünk. És tudjuk, hogy ez a bűnbánó imádság meghallgattatik, és Isten helyreállítja az életünket. Hát hadd kívánjak mindenkinek ilyen őszinte szembenézést az Istennel. Nehéz lesz, biztos vagyok benne, de utána az ember olyan szabadságot él át, ami semmi máshoz nem hasonlítható. Amen. Válaszoljunk az Isten igéjére. A 474-es dicséretünk 4., 5., 6. verseit énekeljük. A régi énekeskönyvben a 478-as számon fut. Imádkozzunk! Urunk Jézus, ha bár egyetlen porcikát sem kívánta, sőt, azt kérted az Atyától, hogyha lehetséges, múljék el tőled az a pohár, mégis kiittad a keserű poharat annak utolsó cseppjéig, megfizettél a bűneinkért ott a Golgotán, szenvedtél testileg, lelkileg, átélted a pokolnak minden borzalmát. Urunk, amikor látjuk ezt a te nagy áldozatodat, és összehasonlítjuk a magunk húzódozásával, hogy akár a bűnbánatnak a fájdalmával szembesüljünk, akkor tűnik ki igazán, hogy milyen nagy bennünk a bűnnek a hatalma, hogy mennyire félünk szembenézni vele, hogy akár csak egy rövid ideig is érezzük annak rettenetét. Urunk, szeretnénk, ha a te lelked dolgozna bennünk, hogy képesek legyünk az igaz bűnbánatra, hogy képesek legyünk az igaz gyászolásra, az előtted való megállásra. Nagyon szeretnénk, Urunk, átélni, milyen az, amikor, mint egy kiszívott belőlünk a bűnnek a mérgét, hogy megszabadulva tőle egészen másként folytathassuk az életünket. Nagyon szeretnénk, Urunk, átélni ezt úgy is, ha valaki még soha nem bánta meg előtted a bűneidet, hogy életében először megtörténhessen ez a nagy áttörés, de kérünk azokért is, akik már régebben járnak a te utadon, hadd tudjunk újra és újra megállni előtted, hogy ne torlódjon az életünkben a bűn, hanem még az a kevés is, ha csak kevés van, ki tudjon, el tudjon távozni belőlünk. Köszönjük, Urunk, azt a szabadságot és boldogságot, ami a bűnbocsánat eredménye, a veled való kapcsolatnak a helyreállása, a zavartalansága, ezért hadd imádkozzunk, Urunk. És köszönjük, hogy mindannyiunk életét ismered, mindannyiunk nevét ismered, pásztorunk vagy egyen-egyenként. Kérünk, hogy mutass nekünk utat, segíts az elakadásainkban, segíts a felépülésünkben, és kérünk, Urunk, hogy mint gyülekezetet is vezess bennünket. Tudjuk, hogy az evangéliumnak az öröme képes betölteni minket. Kérünk, Urunk, hogy teljesítsd a te ígéretedet, és így légy velünk. Amen. Egy csendes percben személyes imádságainkat vigyük az Úr elé. Imádkozzunk az Úrtól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Megszabadítom őket minden vétküktől, amelyet elkövettek, és megtisztítom őket. Az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek. Amen.